Kedves testvérek, az egyház év utolsó vasárnapjához érkeztünk, amely felidézi számunkra az üdvözítő dicsőséges második eljövetelét, a történelem és a világ beteljesedését. Tulajdonképpen ez az Adventnek egy bevezető vasárnapja, hiszen jövő vasárnap is szinte ugyanez lesz az evangélium, csak egy párhuzamos helyről, hiszen maga az Advent is nem mindig is minden ritusban tartott 4 hétig, hiszen a bizánci ritusban már zajlik az Advent, vagy például a Milánóban is 6 hétig tart az Advent, tehát valamiképpen a római ritusban is érezhető, már a kezdő könyörgésben is, amikor sürgeti az Úr eljövetelét, hogy exsitte Domine, hogy serkesd el Uram a te előden, tehát hogy várjuk az ő második dicsőséges eljövetelét, és már most elkezdünk erre felkészülni. A bűnbánat és a lelki előkészület a magunkba szállás ideje lesz ez az Advent, és semmiképpen sem a megelőlegezett karácsonyi öröm és a vásároknak az ideje, ahogy ezt a világ tesz ilyenkor. Amikor az Úr Jézus beszél a világ végéről, akkor beszélében keverednek a tényleges világ végéről is a Jeruzsálem pusztulásához szóló üdvözítése, ami ugye Krisztus után 70-ben történt, a rómaiak támadása, illetve hát megszállása következtében. Tehát amikor azt mondja az Úr, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindezek meg lesznek, akkor erre gondol Jeruzsálem pusztulására. Voltak, akik ezt félreértették már az apostoli korban is, és akkor abba hagyták a munkát, eladták mindeniket is, félelték az eget, hogy már látszanak-e a második eljövetel jelei, és nekünk mondja a Szent Pál a Tesszalonikiakhoz írt levelekben, hogy hát ne higgyetek állítólag tőlük jövő levélnek vagy proféciának, hogy az Úr napja ennyire közel lenne, hanem továbbra is teljesítsétek a mindennapi kötelességeket, mert az Úr eljövetelére nem a tétlenséggel, a semmiteléssel, a szábrálkozással, hanem a becsületes, kitartó, szorgalmas munkával és helytállással kell felkészülni. Az Úr Jézus világosan megmondja az eljövendő katasztrófák okát is, mert elhagyatok lesz a házatok, mert nem ismertétek el a látogatás idején. Milyen rettenetes figyelmeztetés számunkra is, hogy a nép, amelyet Isten évszázadokon át tanított a proféták által, nevelte őket arra, hogy várják a Mesiást, nem csak hogy az eljövetelekor nem ismerte föl, hanem meg is gyilkolta őt, amikor vége eljött. És sajnos ez a mi számunkra is egy valós veszély, hogy a szorunk előtt levő jeleket nem látjuk, az üdvözítőt nem ismerjük, mert akkor sem, amikor egészen közel jön hozzánk. De Jeruzsálem pusztulása bármilyen rettenetes is, csupán csak előképpen az utolsó ítéletnek, Isten végső igazságtételének, a bűnös emberiség és a történelem fölött. A napnak a rettenetes és félelmetes volta ez, hogy ez a harag, a Dies Irae, ez nem Istennek múlik, hanem ez a mi bűneink következménye. Ezért mondja az üdvözítő, hogy ahol a test vagyon, oda gyűlnek a sasok is, vagyis ahol a bűn eluralkodik és gyökerettel, oda vonzza az Isten büntetést is. De amíg e világ még tart, amíg még a történelem idejében vagyunk, a büntetéseknek mindig egyfajta javítógó nevelő elrettenető jellege van. Csak az utolsó napon lesz majd az, hogy véget ér az idő, az értelmszerzés lehetősége, és akkor már a büntetésnek csupán megtorló jellege lesz. Véglegesen felderülnek a titkok, lerántódnak az állatok, és szétválasztódik a húz a pokolyból, az Úr pedig mindenkinek megadja, amit tetteivel, mint a földjére. ez a pusztulás utálatosság, az abomináció, dezolációnis, ugye ez a egyházatják szerint lehet egy konkrét bálvány, mondjuk egy Isten szobor a templomban, ami ténylegesen meg is történt, a rómaiaknak a templomba való behatolása után, de lehet akár egy hamis kultusz, egy hamis tanítás is, ami erőszakkal terjeszkedni akar, és mindenkit maga alá akar vetni. Aztán a nagy szorongatás ideje, ami eddig sohasem volt, ami ugye ne csak a bűnös világra, de az igazakat is érinti, hogy végső próbára tegye a bűnségüket. Megjelentek a hamis messiások, az álmessiások, akik nagy csodákat és jeleket művelnek, de ez mind a sátától fog származni. Ugye az álmessiásoknak, a hamis profétáknak mindig az az eszköze, hogy fél igazságot mondanak, hogy nagyon sok igaz, vagy igaznak látszó dologban becsempészik a hamisságot. Úgyhogy alig lehet sem észrevenni a csúsztatást. És éppen ezért, testvérek, nagyon fontos, hogy az ilyen zűrös időben, mint ami a miénk is, hogy ne dőljük be a hamis profétáknak. Ugye létre nyomon találkozunk látokokkal, égi üzenetekkel, és vannak, akik ezekről szinte függővé válnak, mint a sorozat függők, hogy várják a utolsó folytatást, hogy hát valami izgalmasan halljanak, valami, ami felcsigázza az érdeklődésüket, csiklandozza a hűnket. Tehát a mi hitünk sohasem ezeken a legutolsó magánkinyilatkoztatásokon múlik. Ugye az egyház persze elismeri, hogy vannak magánkinyilatkoztatások, ezeket gondosan kivizsgálja, az igaz magánkinyilatkoztatásokat jóvá is adja, de érdekes, hogy sohasem lesz kötelezővé. Miért nem? Hiszen ugye, ami kell az üdvösséghez, az mind benne van a Szentírásban és az egyház hivatalos tanításában, amit a katekizmus tartalmaz, ugye összefoglaló módon a hívek számára. Tehát aki ezeket ismer és ezeket követi, annak semmi sem hiányzik az üdvösséghez. Tehát nincs szükség ilyen állatot átdékolásokra, hogy naponta kapunk az újabb és újabb ugye, kiegészítéseket. Nem, egyszerűen abban, amit kaptunk, ami már 2000 éve a rendelkezésünkre, ebben kell hűségesen kitartani, és ez a legnehezebb. Ez sokkal nehezebb, mint állandóan futkosni az újdonságok után. Mert hogy azért nagyon könnyen, és főleg az ilyen zavaros időben előfordul, hogy ugye ezek az álmessiások, álprofiták, hát lehet, hogy kapnak valami égi sugallatot, valami égi üzenetet, de aztán belekeverik a saját fantáziájukat, a saját vágyaikat, elképzeléseiket. És akkor egy olyan katmaszt kapunk ebből, amiből a fele hamis, és csak néhány igaz eleme van. De ezt ugye valamiképpen vonzónak tudjuk, és ezért az igaz elemekkel együtt benyeljük a hamisságokat is. De mindig ugye azt mondja az Úr, hogy gyümölcseitekről ismerik meg őket. Mert ahol ezek a magánkinyilatkoztatások eltérnek az egyház hivatalos tanításától, vagy azon szentelnek, vagy ahol a látoknak az élete nincs összhangban az egyház tanításával és a keresztény erkölcsökkel, illetve a következmények olyanok, hogy bosszúságot, bizonytalanságot, lázadást, engedetlenséget, szakadást szül, akkor az biztos kell annak, hogy ez nem az Istentől származik. Tehát ezt mindig nagyon objektív módon meg kell vizsgálni, és kérni az Urat, hogy világosítsa meg értelmünket, hogy valóban ne hűljünk fel mindenféle hamis, divatos tanításoknak. Aztán arról is beszél, hogy a végén a megpróbáltatások csúcsaként megjelenik az Antikrisztus, aki ugye nagyon sok mindenben hasonlít Krisztushoz, éppen ezért rengeteg embert meg is tévesz, kivéve, hogy nem követel senkitől keresztfordozást. Tehát ez egy olyan hamis Krisztus, aki a kereszt nélkül érkezik. És ezért az igazi Krisztus a ellentétben nagy népszerűségnek örvend. Saját személye, és nem Istentől egyesíti a világot. Tehát egy személy kultusz gyakorol, helyet foglal a templomban, és mindaz fölé emelkedik, ami Istené. Mivel önmagát isteníti, ezért ő a kárhozat fia, a bűn embere, aki teljes diktatúrát szemben mindenki, aki nem hagy térdet előtte, annak pusztulnia kell, az Isten törvénye és az ő igazságával szemben nincs semmi tolerancia, a bűnnel ellenben, a bűnnel szemben ellenben korlátlan tolerancia van. Sőt, felcserélődnek az értékek, és a bűn válik elényi, a bűn válik kötelezővé mindenki számára. Hát azt hiszem, hogy bőven akarnak erre példák a mai világban, a mai divatos ideológiákban is. Tehát ezek mind az Antikrisztusnak a jelei, illetve az Antikrisztus uralmának az elemei. A legfontosabb kérdés azonban számunkra az, hogy mi hogyan maradhatunk hűségesen hívő a megpróbálkozások közepette is. Legfontosabb az, hogy ne esünk kétségbe. Ne gondoljuk azt, hogy bármelyik korszak vagy bármelyik szituáció az annyira lehetődik, hogy ez most kiesett az Úristennek a kezéből. Nem ő irányítja a dolgokat, nem ő húzza a szálakat a háttérben. Tehát mi továbbra is akármilyen helyzetbe kerülünk, akármilyen megpróbáltatások közepette is, azért azok vagyunk, akiket az Úristen meghívott, hogy részünk legyen a szentek sorsában és világosságában, akiket kiragadott a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett fiának az országába. Tehát, hogyha mi ehhez ragaszkodunk, és tudjuk, hogy kik vagyunk, kihez tartozunk, akkor nem lesz fölöttünk ereje a sötétségnek, a bűnnek. Tehát csak annak van, afelett van ereje a sátának, aki önként kiszolgálhatja magát neki, aki elengedi az Úristen kezét. Tehát megmaradni annak, ami vagyunk, Isten gyermekeinek, Krisztus testének a tagjai. Aztán azt javasolja a mi evangélium, hogy illetve azt parancsolja, hogy meneküljünk a hegyek felé. Ugye az első keresztények is szó szerint, amikor látták, hogy közeledik a rómaiaknak a támadása, a város ostrom, akkor elmenekültek a városba, a hegyekre. De a mi számunkra a hegyek azok a józan tanítást jelentik, az igaz tanítást, ami biztosan elvezet a üdvösségre, olyan az évszázadok során a szentek is a szenteket is megóvva. Bizalom, hogy Isten számon tartja és összegyűjti választottait a négy szélről, hogy miattól megrövidíti a nagy szorongaltatás napjait. Aztán azt mondja, hogy megjelenik az égen a messiás jel, a kereszt. Pontosan az a kereszt, amit az Antikrisztus és a világ népei elutasítanak. És miközben a világ összetartott erőt szétroppannak, eljön az ember a nagy hatalommal és dicsőséggel, és ott már mindenkinek el kell is ismerni az ő örök hatalmát. El kell fogadni a megfelelőszemetetlen ítéletét. Minden térnek meg kell hajolnia előtte, akár akarja, akár nem. Azt mondja az Úr, hogy a fügefáról vegyetek példát, a jelenből, amelyek nem adnak teljesen egyértelmű választ, hogy mikor lesz mindez, az emberi kíváncsiságot nem akarja kielégíteni az Úr Jézus is. Soha sem adja meg még magány kinyilatkoztatásban sem a pontos időpontot. Mert akkor esetleg kétségbe esnék, hogy túl közel van, vagy elbízzák magukat, hogy úgyis messze van, addig még nyugodtan legzselhetünk a bűneinkben, addig még nem kell semmit tennünk, mert majd sokára lesz. Tehát ezért nincs ilyen fajta magány kinyilatkoztatás, pontos időpontokat, hanem a közeletét, az idő közeletét érezni lehet. Akkor, hogyha nem alszunk, hogyha felkerülünk a világiasság álmából, és hogyha hitben, imádságban virrasztunk, hogy meglátassuk a bíró eljövetelét, és megállassunk az ő ítélő széke elé. Mert hogy számunkra az ő eljövetele, az nem valamiféle rémület, nem valami, amitől menekülünk, hanem örömhír, hiszen érte szenvedtünk el a megpróbáltatásokat, megaláztatásokat. Az ő kedvében akartunk járni keresztény életmódunkat. Közel a mi váltságunk is jutalma, és ezért hűségesen, álmatatosan ragaszkodunk ahhoz, akinek az igény soha el nem múlnak, akinek hatalma örök és egyetemes, és hiszen ő azt üzeni nekünk, hogy minden megpróbáltatás a világ összezűzavar a közepette, hogy a szép gondolatok a békesség gondolata, és nem a sanyargatásé, bármi bajban kiáltanak hozzá, meghallgatom őket, és uruk leszek mindenki.